Földgömb, a megismerés kalandja.
Folytatódik a Monitor délután a Földgömb magazinnal, a Földgömb rovattal, a legfrissebb lapszámot ütjük most föl, és aki segít nekem, Szászi Zoltán, a Holland Nagykövetség agrárosztályának munkatársa. Jó napot kívánok még egyszer, Zoltán!
Jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat is!
A cikk pedig, amiről beszélgetünk, zöldvárosok és urbánus fenntarthatóság, ismét a holland példa. Zoltán, miért holland példa? És amikor a zöldvárosok jönnek szóba, akkor miért van az, hogy nagyon gyakran Hollandia az első vagy a top 3-ban benne van? Ha csak egy mondatban, vagy az első gondolat, akkor mi lenne az nálad? Miért pont Hollandia, ha a zöldvárosok?
Hollandia alapvetően az egyik vezető ország az európai zöldvárosok mozgalomban. A holland városok eléggé az élen járnak a városi zöldítésben. Hollandia alapvetően az egy olyan ország, ami nagyon nagy agrárexportőr, és ebből nem gondolnánk, hogy a városi zöldítés következik, de alapvetően tudás alapú és technológia alapú zöld átállásra épül ez az ország, és nagyon fontos központi cél az ENSZ fenntartható fejlődési céloknak a megvalósítása, és igazából mind az élelmiszertermelésben, mind a városi zöldítésben olyan nagyon érdekes témák vannak, mint hogy élelmiszertermelés a városban. Ezekben alapvetően az úgynevezett körforgásos gazdaság az egy nagyon meghatározó innovatív cél, aminek az a célja, hogy helyi alapanyagokat használjunk fel, újra felhasználjunk alapanyagokat, és ez nagyon nagy átfedésben van azzal, hogy a városi zöldítésnek a céljaival. Alapvetően ez a városi zöldítés téma Hollandiában ez nem is csak egy egységes mozgalom, mert van egy olyan aspektusa, hogy az élelmiszertermelés például egyesíti a nagyvárossal, vannak tetőfarmok Hollandiában nagyon érdekesek. Ugyanakkor van egy olyan megközelítése is, hogy piacilag fenntartható legyen. Ezért például a holland nagymúltú kertész ágazatnak is ez egy nagyon, nagyon érdekes terület. De például a holland civil szféra és az építőipar is összeálltak azért, hogy például egy nyilatkozatban törekedjenek és lobbizzanak azért, hogy a természetes átállás, a fenntarthatóbb zöldebb építkezés felé mozduljon az országnak a szabályzása. És ugyanakkor van olyan célja is ennek a városi zöldítésnek Hollandiában, hogy alapvetően közösségközpontú, mert az egészséges környezet az egy közjó. A zöldebb város az egy közjó, ami igazából társadalmi státusszal függetlenül minden lakosnak.
Ha nincs 40 fok a városban nyáron, az közjó, ugye? És így tovább, és így tovább. Jól gondolom, ugye?
Ez például egy közjó. Igen, ez egy nagyon-nagyon fontos terület, amúgy, hogy 40 fokon a városban, mint Magyarországon.
És ez összefügg a zöldítése. Jó, csak egy mondatra gondoltam, de nagyon klassz, hogy így belevágtál, meg az egész svédasztalt föltállaltad. Nem, ez jó. Fölírtam az elején magamnak, a tudás és technológia, ezt mondtad. Én azt hittem, hogy a kényszer, az, hogy a vizet állandóan, a területet, a földet vissza kell nyerni, meg kell óvni, ugye? A tengertől. Igen. Azt hittem, hogy ez talán az első.
Ez szintén egy ugyanolyan fontos szempont, igen. Hollandia, alapvetően a hollandok a vizek országának mondják, ami nem meglepő, állandóan fenyegeti őket az áradó tenger, Hollandia tele van aranyos csatornákkal, hajózható csatornákkal, rengeteg polderük van, amik a tengertől visszahordított területek, és elsőre nekünk azt tűnhetne, hogy ez nekünk kevésbé releváns, mert ugye a Balatonon azért nincsenek olvadó jéghegyek, meg az a szerencsétlen velencei tavon is egy szegényen elég kevés a viharbagány, de ami azt jelenti, hogy Hollandiát, pont ezt a vizek országát is ugyanúgy érintik nyári aszályok egyrészt, másrészt pedig hatalmas villámáradások, amikor megjön az eső. És Magyarországon is nagyon ismerős, amikor sok hét nyári aszály után hirtelen megjön ez az ítéletnapi apokalipszis vihar, és akkor elönti a várost a víz. Az a helyzet, hogy ez egy központi szempont, hogy egyrészt túlélni ezeket az aszályos időszakokat a városban is, és a városi vízellátást biztosítani, másrészt pedig csinálni valamit azzal, amikor érkezik az eső, és amikor ezt vissza kell tartani. Alapvetően ez az épített környezet, ez nagyon rossz arra, hogy az esővizet visszatartsa, és az a fajta elképzelés, hogy ezt gyorsan elvezetni el a csatornákba, utána mit csinálunk hetekig, ezt magunkban előtt kell hagyni a 21. században, úgyhogy erre vannak nagyon jó holland példák egyébként a városi zöldítésben, a városi fenntarthatóságban, és a városi zöldítésnek egyébként például az egyik alapja, hogy amikor az épített területet elkezdjük, például ez a lekövezett épített területet elkezdjük felváltani.
Visszabontani, talaja, ugye?
Igen.
Úgy, ez nagyon klassz, ezt meséld, ez Amsterdam és Rotterdam versenye. Ugye, hogy ki hány kocka követ tud békés céllal felszedni, ez baromi jó, nagyon tetszett nekem. Ez hogy volt?
Hát ez úgy volt, hogy volt egy, igazából ez így úgy alakult, hogy Amsterdam és Rotterdam is belekezdett a városi zöldítésbe olyan szempontból, hogy nekiálltuk felszögek kockaköveket, és minél több területet zöldíteni, és ebből ezt elkezdett kialakulni egy verseny, olyannyira, hogy az önkormányzatokat sokszor a városépítészek hetente frissítették, hogy most mennyit sikerült felszedni, és melyikük vezet Wi-Fi mellett, és egyébként végül a kis testvér Rotterdam 2021-es év végére 47 ezer darab kockakövet szedett fel, Amsterdam 46 üzlet, és így Rotterdam a kis testvér nyert Amsterdammal szemben a városi zöldítésben. Ez egy nagyon...
Erre lehet azt mondani, ez kislépés, de nem kislépés, és az előbb, amikor az egész, mondom, a svéd asztalt így leterítetted Hollandiáról, meg a zöld gondolkodásról, akkor az a szó jutott eszembe, az a kifejezés, hogy ez egy ökoszisztéma. Tehát nem amikor felülről, nem amikor alulról, hanem az egész úgy szervesen, mindenhol, a jogszabályok, a tettek, a gyakorlat, a megvalósítás, a fogyasztás. Ez a kollégáddal beszélgettem talán egy hónapja, hogy a tehén és istálló a csatornán, ugye a hajón. Lebegő farm, talán ez volt a címe. Itt most a te cikkedben itt vannak ezek a visszanyerjük a területet, ott a csatorna, akkor arra rögtön lakóházakat tervezek. A lakóházaknak a teteje az legyen zöld, esetleg termeljünk is rajta valami. Tehát az egész egy ilyen, tényleg nincs jobb szó a fejemben, mint hogy egy ökoszisztéma van ott. Amit érdemes eltanulni, mert amit ott leírsz, szinte minden területen, akár hogy fogjuk meg a vizet, hogy ne legyen 80 fok a panel dzsungelben, ez mind-mind tanulható, és vannak erre jó módszerek, valamit át is lehet venni nyilván Hollandiából.
Egyébként abszolút, és egyébként nagyon jó, hogy megemlíted az ökoszisztémát. Erről Magyarországon is van szó, ugye az elmúlt években előkerült a méhlegelőknek a...
Igen, mekkora vihar volt ebből itt, igen.
Budapesten is most már, ha jól tudom, 32 hektárnyi méhlegelő van. Az a helyzet, hogy Hollandiában is, alapvetően a városi környezetben az ökoszisztéma kialakítása az, amennyire én is velem, nehezebb nyilván az az épített környezetnek más mikroklímája van, de nagyon fontos az, hogy legyenek olyan területek a városon belül, amikben engedjük kialakulni, visszaalakulni a természetes életközösséget.
Csak ezt nagyon nehéz lenyomni a polgárok torkán, ha nem megfelelően vannak edukálva. Csak azért volt egy fél mondat, amit hallottad, hogy mekkora vihar volt itt a méhlegelőből, mert az nekünk itt gaz. Eddig azt szoktuk, meg hát volt rá pénz, hogy 6-8-szor lenyírták a füvet, ha volt fű egyáltalán itt a lakótelepeken, meg a zöld területeken, akkor azt lenyírták. Most meg hagytuk burjánozni egy méteres, meg fél méteres magasságra, mindenki azt mondta, hogy ez csak kamu, ugye, még legelő, ez gaz egyszerűen szólva. Pedig hát ez ennél sokkal bonyolultabb, csináltam erről beszélgetéseket, de mikor ugye elmentem mellette a római parton, a harmadik kerületben, akkor bicikliztem, és láttam, hát nem volt szép, de mégiscsak a méhlegelő élte túl az asszályt, a visszavágott gyep meg nem nagyon.
Igen, erre van példa Eindhovenben, van ott egy, Eindhoven egyébként egy projektben vesz részt, szóval egy zászlóshajó város, Európai Bizottságnak van egy ilyen unalap projektje, ebben van 10 európai város, amik ilyen zöldítési projekteket próbálnak ki, ebben van 3 ilyen zászlóshajó mintaváros, Tampere Finnországban, Genova Olaszországban és Eindhoven, mindegy is, de hogy ott van egy, ott például van ilyen példa, hogy van az a Hender patak, és ennek a pataknak igazából a zöld területének a beleillesztési városban nagyon érdekes, és nagyon érdekes pilot projekt, és itt is az van, hogy ilyen méhlegelőket alakítanak ki, és így a patak mellett ilyen magas fűvű réteket, pedig itt szép lassan egyre ritkábban vágják, hogy szép lassan a biológiai szukcesszióval kialakuljon újra a biodiverzitás. Ez nagyon fontos, mert alapvetően a biodiverzitásnak önmagában is nagyon fontos, de például a beporzók meg a méhek számára ez kiemelkedően fontos. Egyébként vannak méhhotelek városokban, szóval ilyen kiterjedt infrastruktúrája van, de ezek alapvetően ezek a méhlegelők, azok magas rét méhlegelők, amik természetes közösséget alkotnak, ezek különösen fontos elemei igazából a városi zöldítésnek, ennek a természet aspektusának.
Azt is mondhatják sokan, hogy az úri huncutság, amiről beszélgetünk itt, a méhlegelő, meg a nem tudom micsoda, meg a nagy park, ahol megfogom a vizet, és akkor szokatlan módon ott eső után ott marad a víz, azt hozzá kell szokjak, pont olyan, mint az előbbi téma. De van két dolog, amiről még szeretném beszélni, ami nagyon tetszett a cikkedben. Az egyik a felütés volt, amikor azt mondtad, hogy hát nézzük meg, hogy a történelmi városok közül jó néhány fönn maradt, ugye, Athén, Róma. Aztán mások meg nem maradtak fönn, mert onnan az emberek valamiért eljöttek, és most ne azt vegyük, hogy rengett a föld, és vagy cunami volt, hanem egyszerűen valamiért kiszerettek belőle. Hát most azért nagyon sokan a városokkal így vannak, hogy kiszeretnek belőle, viszont a népesség meg oda tart, a világ népesség a városokba. Tehát valahogy élhetővé kell tenni, már csak azért is, mert azt is mondod, ez a másik dolog, hogy a zöldvárosban boldogabbak az emberek. Tehát ezt valahogy is csak meg kell teremtenünk magunknak.
Igen, és itt ennek van több aspektus. Az egyik a közegészségügy nyilván, és most nem is csak az van, hogy például mesélem van a holandok, még ezt is kutatták, hogy a kórházak, hogyha zöldebbek, akkor statisztikailag gyorsabban gyógyulnak
a betegek. Meg a falak is, igen, belülről is, a festés is, igen, már sokan csinálják.
Vagy például, amit ugye említettél, ez a városi hősziget, például magyar kutatók mutatták ki Budapesten, hogy eltették el tavaly, hogyha jól emlékszem, hogy a Budapest belvárosában 10 fokkal melegebb van, mint a nyáron a hőségben, mint a külvárosokban, mert egész egyszerűen a külváros az zöldebb, és a belvárosnak az épített környezete, ez nem tudja kezelni a hőséget.
Másrészt visszaverni tudja, igen, sugárban.
Másrészt az épületgépészet, a forgalom, stb. Ezek mind bocsátanak. Ez egy nyilván egy közegészségügyi kérdés. De van egy olyan kérdés is ennek szerintem alapvetően, hogy a város az emberi közösségről szól, és ezért a városi zöldítés is az emberi közösségről szól. És többek között így Hollandiában ez a zöldítés, ez egybefonódik például ez a reurbanizációs folyamat. A reurbanizációs folyamatnak egy olyan mozdulatával, ami nem a gentrifikációról szól, hanem arról szól, hogy például a rozsdaövezeteket, meg ipari negyedeket úgy újítanak fel, hogy abból élhető zöld, és egyébként társadalmilag igazságosabb városi negyedeket alakítanak ki. Nagyon jó példa, hogy van ez a Stripe S negyed Eindhovenben, ez a Philips zászlós hajó elektronikai cégnek, a Philipsnek volt egy ilyen elhagyatott ipari negyede Eindhovenben, ezt átvették, ezt felújították, ebből egyébként az ipari parkból lett egy ilyen lakónegyed, és ez nagyon élhető, vannak ott művéstúlyok, tehát ez nagyon sok. Nem. Most van egy ilyen híres, ilyen vertikális erdős zöld épület, ez a Trudeau-torony, a Stripes negyedben. És azt gondolná az ember, hogy ez biztos valamilyen nagyon ilyen drága irodaház, vagy biztos ilyen elit, valamilyen elit lakó épület lehet.
Nem, Trump-torony.
Ez nem Trump-torony, ez a Trudeau-torony, ez egy szociális lakhatás szempontja, ez egy szociális lakások épültek itt. És alapvetően itt egybe felmódik a úgymond a társadalmi igazságosság és a közjóbiztosítása az egész közösségnek a zöldítéssel, és azzal, hogy jó, építsünk egy olyan várost, ami igazságosan megélhető, tehát élhető környezetet biztosít az összes lakójának egységesen, olyan közösségi tereket, parkokat, sportpályákat, amik fenntarthatóbbak is, és amik mindenki számára egységesen biztosítanak egy egészségesebb környezetet.
Nagyon kíváncsi vagyok a végén egy dologra. Ha most mi 2 éve vagy 3 éve beszélgetünk, Zoli, akkor ez így teljesen oké. És akkor ezt az utolsó kérdést nem teszem föl, vagy nem teszem hozzá. Azt szeretném megkérdezni, hogy most, hogy ilyen recesszió fenyegeti Európát, sok országot, majd meglátjuk, hogy melyiket hogyan. Akkor ez az egész lendület nem kap egy satúféket? Mert én sok mindentől aggódom, de attól is, hogy most a fenntarthatóság, meg a zöld, meg itt is egy kis kacsa, ott is egy kis víz, meg nem tudom micsoda, inkább még 3 házat rányomok, inkább még 2 garázs helyet kiadok, vagy bármi mást, mert pénzt kell beszednem, mert fenn kell tartanom a várost.
Igen, ez nagyon érdekes, igazából nagyon sok szempontból ez szerintem koncepció kérdése, vagy felfogás kérdése. Érdekes, hogy ezek az új ilyen lakóparkok, szociális lakóparkok, Hollandiában ott egyre kevesebb pont, hogy parkolóhelyből egyre kevesebb épül, mert egyre kevésbé építenek arra, hogy a lakóknak.
Mert nincs autó, hát igen, mert a újabb generációk már nem igénylik.
Közösségi autózás, közösségi kocsik és ilyesmi. De egy például, én alapvetően úgy gondolom, hogy tehát ennek van egy gazdaságos, tehát van egy piaci alapú megközelítés is ebben. Például Rotterdamban van ez a ilyen tetőfarm, ez a Dachtorpen nevű tetőfarm. Ez egy piaci alapú projekt. Ez arról szól, hogy a módosabb vevők azok egy ilyen városi tetőfaluban vehetnek olyan házakat, városok, tehát a tetőkön, amik ilyen kis kertelés.
Földecskével, igen.
Kis földecskével, ez nyilván ez például már egy ilyen piaci alapú modell. Vagy a városi zöldítés, ez az egész holland kertészeti szektornak egy ilyen nagyon, nagyon érdekes új piacot teremt, ami egyébként egy követhető példa lenne egyébként Magyarországon is. De alapvetően az a helyzet, és úgy gondolom, hogy miután most 15 éven belül a harmadik generációnként egyszer megtörténő gazdasági válság történik most éppen meg, nagyon felértékelőjük annak a szerepe, hogy a nagyon hosszú ellátási láncok a gazdaságban, azok törékenyek. És ugye alapvetően ez a városi zöldítés, ez egybefonódik azzal a holland ilyen innovatív alapú gondolkodásra, hogy előre fele kell haladni, és például a körforgásos gazdaság, meg a helyi ellátási láncok, azok pont hogy reziliensebb, és pont hogy ellenállóbbá tudnak tenni ilyen nagyobb gazdasági sokkokkal szemben, és így emiatt kell előre felre haladni. Van egy olyan holland mondás, hogy a szélmalom az már nem foglalkozik azzal a szélmalom, ami már egyszer elfújt mellette, hanem előre felnéz azzal a szél foglalkozik, ami még befele érkezik. És így alapvetően ezért van az, hogy helyi gazdasági fenntarthatóság is egy ilyen nagyon központi rész ennek a zöldítésnek. Nem hiába van az, hogy nem csak civil szervezetek, nem csak önkormányzatok foglalkoznak ott ezzel, hanem az építőipar nagyon erősen beleszáll, meg a kertészeti szektor nagyon erősen beleszáll, ezek az innováció mellett nagyon, nagyon érdekes új piaci lehetőségeket is biztosítanak.
Oké, zöldvárosok és urbánus fenntarthatóság. Ismét a holland példát vettük elő Szászi Zoltánnal, Holland Királyság nagykövetségének agrárosztály munkatársával. Nagyon szépen köszönöm, Zoli, a beszélgetést, izgalmas.
Én is nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.